in London town. I had me low, I had me down. I viewed the morning with much alarm. The British Museum lost its charm. How long I wonder could this thing last? But the age of miracles hadn't passed. For suddenly I saw you standing there in this foggy London town. The sun was shining everywhere.
Ez volt a Szakcsi Jazz óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük. Kultúrfitness.
Humán erőforrás program kizárólag magyar zenékkel és Szani Rolanddal.
Ez a Petőfi Rádió.
Van előttem egy kép. Kicsik voltunk még. Emlékszem, játszottunk, te meg én. Játszottunk a fa tetején. De most minden más lett, mint gyermekként. Most már értem én, miért mondták nekem régebben. Vissza fogod sírni gyermekem, és igazuk lett sok mindenben. Felnőttként megértettem, amit éreztem. Vissza fogod sírni gyermekem.
Milyen egyszerű volt minden. Azt hittük, hogy ingyen, de ma már reggelente nem kelek olyan frissen. Emlékszem, hogy mindenkiben mindig vakon hittem. Rengetegen voltunk, ma csak pár ember a kincsem. Egyre többször kapaszkodom emlékeim után, pedig tudom, nem fogunk mi már ott engozni a lupán. Remélem, ott álltok majd mindannyian Budán, amikor majd utoljára leúszok a Dunán. Tudom, hogy erős a Dumám, de minden sejtben megmaradtam őszinte. És tudsz, hogy ennek ki kellett most jönnie. Mindig azt mondták, hogy egyszer ennek vége lesz. Igazuk lett, jobb, ha te is felébredsz. Figyeltem oda, pedig a belső hangom mondta, hogy véget érett bármikor, majd nekünk ez a csoda. Mi lassan értünk oda, és nem felejtem soha. Remélem a szívetekben ott lesz még a nyoma. Érzem legbelül még ugyanaz vagyok, az aki nagyokat álmodott, mikor az utcán ballagott. Emlékszem, hogy volt olyan, ki kacagott, aztán megemelte a kalapot. Ezek az emlékek mit tartják még az erőt, megint megélni a napsütést, kicselezni az esőt. Lekocoltatni minden haszon lesőt, és nyugtázni ma is csináltunk hátrányból előny.
Fitness, Sunny Rolanddal.
Vonatokon utazom a felhőt, leveszem az égről a párnám, kit tölte vele. Rohanok az utamon az égő talpam a hegek, de mégsem sebekkel tele. Bevettem az utamat virággal és nézem a tájat, ahogy beleömlik a fény. Beleszem a széket a gangról és látom, hogy ott vársz engem a ház elején. De úgy érzem, bár én költözök, mindig csak várom az éjszakát, de egyszer majd úgyis nem talál. Cigaretták, üres üvegek, te itt vagy velem, és én mégsem nevetek. Úgy táncolsz, ahogy senki, úgy szeretnék már veled lenni. Este a pult, de még mindig állok, ki tudja már, talán ennyi elég. Verstem a földre már jó párszor, de most nevetve hullok megint elét. Vörös hajadba egy barvirágot, a vörös ajkadra egy régi számot. Dúdolnék, hogyha megengednéd, egy percre újra szeretetnék. Nem festettem a falra az ördögöt, de úgy érzem, bár én költözök. Mindig csak várom az éjszakát, de egyszer majd úgy nem talál. Cigaretták, üres üvegek, te itt vagy velem, és én mégsem nevetek. Úgy táncolsz, ahogy senki, úgy szeretnék már veled lenni. Mindig csak várom az éjszakát, de egyszer majd úgyis nem talál. Cigaretták, üres üvegek, te itt vagy velem, és én mégsem nevetek. Úgy táncolsz, ahogy senki, úgy szeretnék már veled lenni. Nem festettem a falra az ördögöt, de úgy érzem, bár én költözött. Mindig csak várom az éjszakát, de egyszer majd úgyis nem talál. Cigaretták, üres üvegek, te itt vagy velem, és én mégsem nevetek. Úgy táncolsz, ahogy senki, úgy szeretnék már veled.
Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a sportvilágában fogunk kalandozni, hogyha egy mondatban kellene megfogalmaznom a velem szemközt ülő kosárlabda edző pályafutását, akkor talán mondhatnám azt, hogy Nyíregyházáról Új-Zélandra, és aztán a 3x3-ba. És már itt ül velem szemben a stúdióban Jakab Máté kosárlabda edző. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél el, Máté.
Köszönöm szépen, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
Ez azért így helyes volt, nem? Tehát, hogy Nyíregyházáról elmentél a földbolygó legtávolabbi pontjára, majdnem legtávolabbi pontjára, aztán meg a 3x3-osok nálat kötöttek ki.
Távolabbi pontot nem is választhattam volna Magyarországról szerintem, mint Új-Zéland.
Hogy jött neked? És akkor kicsit tekergessük vissza az időkerekét, ismerjük egymást már egy pár éve, beszélgettünk mindenféle helyeken, itt még nem, a Petőfi Rádióban, a Kultúrfitnessben. Szóval, hogy a nyíregyházi srác egyszer csak, nem tudom, talált egy kosárlabdát, és akkor lement a szemközti pályára dobálgatni egy kicsit, azt mondta, hogy hát én center nem akarok lenni, én nem akarok itt ugrálgatni, majd inkább irányítom a csapatot.
Valahogy így, én azt gondolom, inkább úgy definiálnám ezt a lépést, hogy középszerű játékos voltam, és ezért adtam az edzői pályára a fejemet, és amikor ide kerültem Budapestre az egyetemre, akkor már edzősködtem, és a játékos pályafutásommal felhagytam, és teljes mértékben erre a pályára kezdtem el koncentrálni, úgyhogy természetesen bele a tanulmányait is folytattam, de ez került a prioritásba az életembe.
Vagyis a kosárlabda közel került hozzá, de arról nem beszéltél, hogy. Tehát, hogy ott volt egy, nem tudom, 12 éves rác, 15 éves rác, tök mindegy, nézte a tévében a Eurosportom, az NBA-t, és azt mondta, hogy olyan akarok lenni, mint Michael Jordan, aztán próbálgatta, vagy nem tudom, hogy jött a kosárlabda amúgy az életedben?
Szerintem mindenki így indul, tehát mindenki NBA-s játékos akar lenni, amikor gyerekként először kezébe veszi a kosárlabdát. Nekem volt egy nagyon meghatározó nevelőedző az életemben, Nyíregyházán, Gombkötő Norbert, aki annó még testnevelés órán kiválasztott, hogy te az ügyesebbek közé tartozol, és gyere kosárlabdázni délután. Ez volt az a momentum, amikor kicsit én is így megfertőzöttem, és azóta is a sportág mellett maradtam, most már ugye azért más státuszban, más szerepkörben, nem játékosként, hanem edzőként, de először nekem is az első 10 évem ugye azzal telt, hogy kosaraztam, minden egyes korosztályban megfordultam, és nyilván én is profi játékos álmokat dédelgettem.
Azt említetted, hogy a tesi tanár kiválasztott, hogy akkor gyere, és akkor kosárlabdáz. Ez azt jelenti, hogy akkor neked ez ilyen iskolai ráhatás volt. Nem az volt, hogy otthon a tévében láttad akárkit, aki az NBA-ben játszik, az akármelyik csapatban, vagy a srácok mutogatták lent a ház mellett a kosárlabdapályán, hanem hogy az edző, pontosabban a tesi tanár mondta, hogy akkor kosárlabdázott kellene.
A kosárlabda edző jött, és ő tartott az egyik ilyen testnevelés óránkat, és igen, először jött a kiválasztás, és utána pedig én is elkezdtem figyelni a közvetítéseket, mert akkor, amikor elkezdtem kosárlabdázni, akkor ugye a Magyarországon már az NBA-t közvetítették.
Igen, de szerintem egy 10-essel fiatalabb vagy, mint én, úgyhogy neked Michael Jordan már sokkal később jött, vagy te már nem tudom, az utolsó 1-2 évét láttad. Amikor te elkezdted nézni az NBA-t, akkor kik voltak? Akkor ment még a Chicago Bulls?
Pontosan, az nem, a Chicago Bulls már nem. Tehát a Michael Jordant én, amikor a Washington Wizardsba visszatért, akkor láttam úgymond élőben. A 2001-es bajnoki döntő volt az, amikor a Los Angeles Lakers játszott a Philadelphia 76ers-el, ami nekem az első ilyen maradandó kosárlabda élményem volt, és akkor a Philadelphiában Allen Iverson volt a kedvenc játékosom, és ami a kicsi a sztori pikantériája, hogy ugye jelenleg voltam most az Egyesült Államokban, edzősködtem decembertől márciusig az Unrivaled nevű ligában, ahol játszottunk egy mérkőzést Philadelphiában is, és ugye abban a csarnokban játszottuk a mérkőzést az Xfinity Mobile Arénában, ahol annó az első NBA mérkőzés közvetítést láttam élőben a televízióban.
Nagyok közül találkoztál valakivel az előző érából? Dennis Rodman, Michael Jordant már említettem, akár úgy, hogy nem tudom, ott ültek az első-második sorban, és láttad őket, vagy lepacsisztál velük, vagy bármi.
Most a mérkőzésünkön az André Drummond volt ott, aki jelenleg még ugye a Philadelphia-nak a játékosa, illetve a mérkőzéseinken itt az amerikai ligában, a mérkőzéseinken megfordult Kevin Durant.
Azért ezek nagy nevek.
Igen.
És hát Amerikában nyilván nem csak így megy a kosárlabda, ami az egyik legnépszerűbb, hanem hogy ott van az a bizonyos varázs bemutató csapat is, akiket mindenfelé visznek a világban, hogy akkor mutassátok meg, hogy miből lesz a cserebogár.
A Harlem Globe-tól tesz, igen, ők szerintem itt a kosárlabdának az entertainment, vagy a szórakoztatási oldalával turnézták végig a világot, és nagyon nagy kulturális hatása volt, vagy kulturális hatásuk volt arra, hogy a kosárlabda népszerűsítésére, úgyhogy nagyon nagy hatásuk volt szerintem.
Na, kicsit vissza hozzád, meg a nyíregyházi kosárlabdás éveit, ez azt mutat, hogy a tesi tanár azt mondta, pontosabban a kosárlabda edző, hogy kellene neked kosárlabdázni. Más egyébként téged nem mozdult, amikor fiatal voltál? Tehát, hogy egyszer csak belekeveredtél a kosárlabda világába, és akkor nem volt az, hogy hú, de a többiek fociznak, és én azt szeretném, vagy hú, az egyik kis barátom magasépítő mérnök akar lenni, és akkor én is azt szeretnék lenni.
Kosárlabda előtt szerintem én is fociztam, és a focitól csábítottak el a kosárlabdához. Még az elején működött egy picit ez így párhuzamosan, aztán annyira átvette a kosárlabda az életembe a térhódítás, hogy a labdarúgás abban maradt, és a kosárlabda maradt.
És semmi más nem volt? Tehát, hogy tudtad, hogy én Jakab Máté vagyok, és engem csak a kosárlabda érdekel? Tehát, hogyha jó játékos, pontosabban kiváló játékos, akire esetleg bármelyik amerikai csapat felfigyelhet, nem lehetek, akkor is maradok a kosárlabda berkeim belül, és akkor edző leszek, és nem megyek el tök mást csinálni.
Én úgy nőttem fel igazából, hogy a szüleim nagyon, nagyon jó alapot adtak így mindenben, és a sport, kultúra, tanulás, ez a három, ez a mi családunkban ez egy ilyen alapelvárás volt, úgyhogy testvéreim is sportoltak, szüleim is sportoltak, kultúrát azt fogyasztani kellett, és a tanulás az pedig nagyon-nagyon fontos volt, úgyhogy erre a háromra igazából úgymond korlátlan időt és energiát és pénzt is voltak hajlandóak áldozni, és például amikor a kultúrát említem, akkor ki kellett próbálnom valamilyen hangszeren magamat, és hangszeren is játszottam.
Milyen hangszer? Ezt, mint ahogy említettem, beszéltünk már egyszer-kétszer, de ezt egyszer sem említetted, hogy neked a kosárlabdán kívül, vagy a sípon kívül más is volt a kezedben, effektív egy hangszer.
Igen, mondom, ez egy kicsit ilyen szülői kényszerítés volt, hogy egy kis kultúrával is találkozunk itt a sportok mellett, de azt gondolom, ez is egy fontos szakasza volt az életemnek. Én oboán játszottam 3 évig, tesóm pedig gitározott, de ez is egy nagyon, nagyon érdekes része volt. Aztán utána sikerült meggyőznöm a szüleimet, hogy
ez nekem nem jó.
Hogy ez nekem nem jó, és a hangszertanulás inkább maradjon abba, és a kosárlabdára fókuszáljunk.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Jakab Máté kosárlabda edző. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.
Arcommal a tenyerembe lyukat nézek az ölembe, de nem értem, amit látok, megrémít. Mit akartok, fura arcok, ez a kérdés beleharsog a fülembe, azt érzem, ketté vág. A napokban, alapokban beletúrtam, milyen voltam, felidéztem, hogyan éltem ártatlan. Felnéztem, feketéség, rám fénylik a sötétség, kiteríti, hogy a régmúlt rég elmúlt. Próbálok nem gondolni rád, de minden sarkon lesben állsz. Gyere holnap, befogadlak, ábrándok, csalogatnak, lábadhoz odafekszem, vágyom rád. Két lábbal rám léptél, mosolyogtál, megtéptél, én mégis ugyanúgy még várok rád. És próbálok nem gondolni rád, de minden sarkon lesben állsz, és nekem ez még fáj.
Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Jakab Máté kosárlabda edző ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Hello,
szia, Máté. Szia. Köszönöm.
Amikor legutóbb beszéltünk, hát szerintem egy ilyen 3-4 évvel ezelőtt, akkor még arról beszéltünk, hogy te milyen fontos szerepet töltesz be a Bamberg életében. Az körülbelül akkor volt, nem egy 3-4 évvel ezelőtt.
Igen.
Most hogy állunk? Neked most mi az, ami első helyen van az életedben az edzősködés szempontjából?
Jelenleg, hogyha az edzősködésben és a kosárban kéne magamat definiálni, akkor természetesen a válogatott, a 3x3-as válogatott az, ami magyar női 3x3-as kosárlabda válogatott, ami a legfontosabb, hiszen ez egy olyan hosszú távú projekt, amivel azt gondolom, hogy tudjuk magunkat kvalifikálni az olimpiára, a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. Ez a nagy cél, ez a végcél, ezért is kezdtünk el dolgozni ilyen szemléletben, itt 2025 nyarán, amikor vezetőedzőként megkaptam ezt a felkérést, hogy a válogatottat edzem, akkor is már a 2028-as olimpia lebegett a szemünk előtt, és azóta is ilyen szellemiségben dolgozunk.
Hogy kaptad meg ezt a titulust, feladatot? Megőresedett egy hely, és akkor jelentkeztél, vagy egyszer csak valaki szólt, hogy akkor figyelj, Máté, ismerjük az eddigi munkásságodat, és akkor mi lenne, hogyha jönnél segédedzőnek, és aztán utána meg egyszer csak edző lett belőled.
Korábban tevékenykedtem már itt a 33-as válogatott mellett, akkor még másodedzőként. Utána ugye külföldre sodort az élet, és akkor 4 évet töltöttem külföldön, majd amikor visszatértem Magyarországra, akkor érkezett ez a felkérés, hogy sajnos a 2021-es és a 2024-es olimpiai selejtezőn nem sikerült kiharcolni a válogatottnak a kvalifikációt, és ezen szeretett volna változtatni ugye a szövetség, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, akitől érkezett a felkérés. Ezen a tényálláson szerettek volna változtatni, hogy 28-ban sikeresen abszolváljuk a kvalifikációt, ezzel a feladattal bíztak meg, úgyhogy én ezt egy nagyon, nagyon prominens feladatnak éreztem, és nagyon, nagyon rangos feladatnak, úgyhogy ezért belevágtunk.
Hogy álltok a felkészüléssel, vagy az odáig vezető úton? 2028-ig még van 2 év, ami azt jelenti, hogy egyébként szerintem célegyenesben vagytok, tehát hogy a következő fél évben, egy évben itt most már azért mindent is meg kell csinálni ahhoz, hogy akkor 2028-ban Los Angelesben ott legyetek.
Irgalmatlan gyorsan telik az idő, ugye 2026 van már 2 év.
Ugye, mint hogyha tavaly lett volna az olimpia.
Igen, úgyhogy nagyon gyorsan telik az idő. Ugye amikor 2 év van át az olimpiai évig, akkor általában már úgy szokták apostrofálni a sportvezetők, hogy ráfordultunk ugye az olimpiai ciklusra, és ez a 3x3-as szakákban is megtörtént, hiszen 2025 novemberében elkezdődött a hivatalos pontszerzés, ami azt jelenti, hogy minden egyes ilyen tornán megszerzett pontokkal a Magyarországnak tudjuk gyarapítani a pontokat, és ezzel a ranglistán feljebb és feljebb tudjuk magunkat küzdeni. Ez nagyon fontos lesz, amikor 2027-ben lezárják ezt a ranglistát, mivel az első 3 válogatott automatikusan kvalifikál a 2028-as olimpiára. Szóval az összes nyári ilyen állomásunk, tornák, ezeket úgy kell elképzelni, mint mondjuk a férfi teniszben az ATP tornákat, vannak különböző állomások, és ezekért pontokat kapnak a csapatok, itt most a válogatottak, és ezzel az egyes ilyen országos vagy világ rankingben, sorrendben egyre magasabbra tudod magadat felküzdeni.
Megvan a bővített keret, vagy vannak még változások? Azért kérdezem, mert ugye a 3x3 az egy tök más cucc sportág, mint hogyha az ember kosárlabdázna, és hát nem tudom, van-e átmenet a kettő között, vagy esetleg figyeled azt, hogy akkor ki hol mit csinál, hogy akkor esetleg elcsábítanád még, mert hogy egyébként nyilván csapatban mentek majd oda 3x3, de hogy pontosan tudod már, hogy kikkel szeretnél, és akkor nincs semmiféle változás, ebben az időszakban már nem engedheted meg magadnak, vagy még előfordulhat?
De még előfordulhat változás, és szeretném is megteremteni ezt a kompetitív környezetet akár az edzéseken is, hogy mindenkinek van lehetősége bekerülni a csapatba, a végső válogatottba, az egyes világversenyekre, európai tornákra, úgyhogy garantált helyek nincsenek szerintem. Ugye itt látni kell a női szakákban ezek a tendenciák, hogy ezért valamivel kisebb a kínálat, mint a férfi kosárlabdában. A férfi kosárlabdában ez teljesen ketté vált ez a szakág. Vannak ugye 5-5-ös játékosok és 3x3-as játékosok. Itt jelenleg a női kosárlabdában, aki 3x3-as kosárlabdával foglalkozik, vagy válogatott gerincét alkotja, mindenki ugye valamilyen 5-5-ös klubban foglalkoztatva van.
Ez egy későbbi topik lett volna egyébként, de hogyha már említed, akkor foglalkozzunk pár mondat erejéig ezzel a topikkal, hogy a kosárlabda, hogyha globálisan nézzük, Amerikában a legnépszerűbb, ugye felszippattanak mindenkit. Itt Európában vannak nagyon jó játékosok, vannak nagyon jó csapatok, nyilván, ha valaki kimagasló, akkor azt Amerikában egyből úgy is elviszik, és mi Magyarországon is elég jók vagyunk.
Magyarországon szerintem nagyon népszerű a férfi kosárlabda, vagy a női kosárlabda, bocsánat. Jelenleg is nagyon szép eredményeket tudunk felmutatni. Jelenleg most rögtön 4 dolog is eszembe jut, amire nagyon büszke lehet a magyar női kosárlabda. Az egyik ugye az 5-5-ös válogatottunk is kvalifikált a világbajnokságra. Nekik szeptemberben lesz Németországban a világbajnokság. Most a 3x3-as válogatott mi is kvalifikáltunk a világbajnokságra. És a másik kettő ilyen egyéni díj vagy egyéni kvalitás, ugye Juhász Dorka, aki a WNB-ben játszik, ő lett az Euroliga szezonnak az MVP-je, illetve Rátkai Esztert Pécsről pedig ledraftolta, vagy leigazolta az egyik női NBA-s csapat. Szóval azt gondolom, most a női kosárlabda itt az utóbbi időben azért el van kényeztetve jó hírekkel, ezekre szerintem büszkék lehetünk. Sokszor fennáll ez a ez a tényállás, hogy a női kosárlabda akár eredményekben a férfi kosárlabda előtt jár, de én azt gondolom, hogy nem szabad így különbséget tenni.
Azért volt a kérdés, mert hogyha nem tudom, kicsi még a gyerkőc, 8 éves, 4 éves, 12 éves, vagy ott van, hogy akkor nem tudom, középiskolába megy, és sporton gondolkodnak a szülők, vagy ő gondolkodik sporton, akkor nem biztos, hogy elsősorban a kosárlabda jut bárkinek eszébe itt Magyarországon, hogy a sportról van szó.
Igen, azt gondolom, ez így van, szerintem ez helyes, ez a megállapítás. Ezt nekünk szerintem akár egyéni felelősségvállalás szempontjából is sokkal többet kell dolgoznunk a kosárlabda népszerűsítésén. A 3-3 erre egy nagyon-nagyon jó példa, vagy egy nagyon jó eszköz, hiszen ez az utcai kosárlabdára épülő műfaj. És azt szoktam mondani, hogy azért kompatibilis a 3-3 a mostani fiatal generációval, mert nagyon akciódús. Tehát ezt nagyon-nagyon szereti a Gen Z. Akciódús, rövidebb, és a szabályrendszere is valamivel egyszerűbb, mint az 5-5-ös kosárlabdának. Tehát teljes mértékben a mostani következő generációnak a figyelmét, és a mostani generációnak a érdeklődését meg tudja fogni.
Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Jakab Máté, kosárlabda edző. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.
Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand. step no better than me, not creeping, my babe. Too little baby, my babe. My babe, I know she love me, my babe. Oh yeah, I know she love me, my babe. Oh yeah, I know she love me. She don't do nothing but kiss and hug me, my babe.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Jakab Máté kosárlabda edző ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
Szia.
A magyar női 3x3-ban te kaptad meg azt a feladatot, ugye, hogy felkészítsd őket, és el is juttasd őket, ugye, a Los Angeles-i olimpiára. Említetted, hogy haladtok az úton, célegyenesbe fordultatok, és arról beszéltünk az imént, vagy ott fejeztük be az imént, hogy akkor ez sokkal akciódúsabb, és a fiataloknak a figyelmét talán ezzel föl lehet tartani, mert az 5x5-ös az ugye hát szépen megcsináljátok, elviszitek, nagyokat ugratok, aztán még zsákolás is van, stb., de az mégiscsak 4-4. Itt meg ugye az van, hogy akkor menni kell, hajtani kell és nyerni kell, és hogyha visszagondolok az én fiatalságomra, mint hogy említettem, hogy 10-essel vagyok kb. Idősebb nálad, hogy az a 90-es években kezdett el szárba szökkenni, amikor mindenféle streetball fesztiválokat szerveztek, és akkor jöttek a fiatalok, az amatőr kosárlabdázók az akármilyen, nem tudom, játszóterekről, és akkor részoros ilyen bőruhákban ott nyomták azt, hogy akkor mi majd megverünk mindenkit körmérkőzésekben.
A 3-3 gyakorlatilag ennek a professzionális változata. Jó, hogy jól leírtad, ennek a professzionális változata, és az utcai kosárlabdára épít, és az egyes ilyen világeseményeken, Európa-bajnokságokon is próbálják visszahozni ezeket a feelinget, ezeket a vibe-okat. Ugye általában ez nyárra, tavaszra, azokra az időszakokra koncentrálódik a versenyszezon, amikor jó idő van, azokat a helyszíneket is választják. Többnyire 90%-ban mindig szabadtéren, kültéren zajlanak ezek az események, és nagyon sokszor láttuk, hogy ezek össze vannak kötve valamilyen ilyen városi, urban, city fesztiválokkal, városi fesztiválokkal, és egy ilyen igazi jó vibe-ot teremtve, nem találok most jobb szót erre, jó vibe-ot teremtve rendezik meg ezeket az eseményeket.
Még mielőtt foglalkozunk tovább azzal, hogy akkor hogy álltok ezzel a bizonyos felkészüléssel, vagy az olimpiához vezető úton hol álltok éppen azelőtt, beszéltük róla valamikor a beszélgetésünk kezdetén, hogy akkor Új-Zélandot lehet veled kapcsolatban említeni, meg lehet Ausztráliát is említeni veled kapcsolatban, meg én említettem már egy Bamberget is. Uh-huh. Szóval, hogy Ausztráliába, Új-Zélandra például, az két külön hely nyilván. Hogy kerültél? Tehát, hogy megpályáztál valamit, és akkor fölvettek, vagy ott is szóltak?
Ugye először a német bajnokságban dolgoztam ugye 2 évet, a Brose Bamberg csapatánál, és utána ott annál a klubnál a szerződésem lejárt. Ilyenkor az edző is kikerül ugyanúgy a piacra, mint a játékosok. Neki is új
ledraftoltak
munka. Igen,
is.
Új munkahely után kell néznie. Ebben nyilván segítenek az addig felépített kapcsolataid, esetleg az ügynökök, esetleg az elért eredmények, hogy új munkahelyet vagy új csapatot találj magadnak. Ezek az információk általában, hogy hol van üresedés, ezek azért eléggé ilyen belterjes információk, tehát ezek nincsenek az egyes ilyen fejvadász hírportálokon meghirdetve ezek az állások, és ugye a német bajnokság után, a Brose Bamberg csapata után a New Zealand Breakershöz igazoltam, vagy ott kaptam munkát, ami ugye az Ausztrál bajnokságban szereplő egyesület.
Új-Zéland. Nyíregyháza alól Új-Zélandra. Ott azért nem jártál haza minden hétvégén.
Igen, talán ez volt az egyik legnehezebb része, hogy még Németországban szerintem ott 2 hetente, 3 hetente barátok, családtagok folyamatosan látogattak, kijöttek a mérkőzésemre. Azért Új-Zélandon eléggé izolált életet éltem.
De akkor te úgy voltál Ausztráliában, hogy akkor az ausztrál bajnokságban játszottatok a New Zealand Breakers csapatával. Tehát nem az volt, hogy akkor utána átmentél Brisbane-be vagy valahová, és akkor ott folytattad.
Ugye az ausztrál bajnokságot úgy kell elképzelni, mint nagyjából az NBA-t. Ott is ugye 29 amerikai csapat van, és egy kanadai, ez ugye a Toronto Raptors. Az ausztrál bajnokságnak a felépítése ugyanez. 9 ausztrál csapat van, és egy új-zélandi. És én ugye az új-zélandi csapatnak az alkalmazásában voltam, ami azt jelentette, hogy mi minden héten ugye Ausztráliába repültünk mérkőzésekre, idegenbeli mérkőzésekre. Tehát eljött a hétvége, vagy hazai pályán játszottunk ugye Aucklandben, vagy pedig felültünk a repülőre, és mentünk Sydneybe, Brisbanebe, Melbournebe, Perthbe.
Nehéz életed lehetett, hallod.
Hát igen.
Pokokkal, kígyókkal, valamikkel találkoztál, állítólag Ausztráliában ilyen előfordul.
Hát ott igen, ott Cairnsben felhívták a figyelmünket arra, hogy ott a cipőt ne nagyon hagyjuk kint a hotelszoba előtt, mert belemászhat egy-két dolog.
És onnan azért jöttél el, mert hogy ugyanúgy vége lett a szezonnak, és akkor utána megint kellett keresni valamit, vagy azért, mert akkor már megjött ez a bizonyos felkérés, hogy akkor a magyar női 3x3-mal kellene valamit csinálni.
Lett volna lehetőségem még egy évet maradni, vagy akár több évet is maradni. A felkérés megérkezett a csapat részéről. Ellenben a vezetőedző, akivel dolgoztam, egy más csapathoz ment, és én is úgy döntöttem, hogy egy picit talán közelebb akarok lenni itt a családhoz. Kicsit hiányzott is amúgy Magyarország, plusz ezt egy nagyon-nagyon szép feladatnak apostrofáltam, ezt a válogatott mellett
tevékenykedést, igen. Meg hát nyilván azért, hogyha valaki ki tud jutni az olimpiára edzőként, a csapattal, ott azért az azt jelenti, hogy az ő kis önéletrajza, pedigréje, az a legtetejére kerül minden egyes papírstócnak.
És főleg ugye a kosárlabdában, ahol nagyon-nagyon rég voltunk olimpián.
Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Jakab Máté kosárlabda edző. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
Sosem tudtam, mit akarok, mindig csak vágytam. Téged se kerestelek, csak rád találtam. Régen bíztam és féltem is, hogy változni fogok, de most arra I'm
Kulturfitness Sunny Rolanddal.
Ki tudja, hogy miért szakad el a szél? Ruhánkon a varázs, miért itt akad meg a kép? Mi volt az első szó? Kabát szakító. Az életünk filmjét most a sítja félbe ér. Maradok és várok rád, maradok, mert még hozzád. Fűz mindent a minden, dobi-dobi-dó. Már elmúlt a nyár, a tél még kivár. Álmaim közt nem fáj, milyen hamis ez a táj.
Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Jakab Máté kosárlabda edző ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Sziasztok. Máté, hello. Beszéltünk Nyíregyházáról, beszéltünk a tesi tanárodról, vagy kosárlabda edzőről, akit tesi órán helyettesített, és akkor ő mondta, hogy kellene kosárlabdáznod, aztán utána edző lett belőle. Új-Zélandot, Ausztráliát említettük, a Bamberget említettük, és akkor most a legújabb feladat pedig a magyar női 3x3. Még mielőtt azzal folytatjuk, hogy mi van most előttetek, mire készültök, milyen versenyek lesznek a közeljövőben, akár a nyáron, akár az ősz folyamán. Azelőtt Amerikáról kevesebbet beszéltünk, még említettük már Magic Johnson, Michael Jordan, stb. A nagyok nevét említetted, hogy kivel találkoztál, de hogy Amerikában is dolgoztál. Amerikában kosárlabda edzőként dolgozni az, hát szerintem elég nagy dolog.
Abszolút nagyon nagy megtiszteltetés. Kétszer volt lehetőségem dolgozni az NBA-nek a nyári ligájában, ez az NBA Summer League-ben, a Sacramento Kings csapatánál voltam 2024-ben és 2025-ben is. Ez ilyen meghívásos lehetőség. Ez pont ugye az Ausztráliában eltöltött szezonom utáni nyáron volt, és ilyenkor általában az NBA-s csapatok megadják a lehetőséget akár európai szakembereknek, vagy más szakembereknek, hogy itt a nyári ligában ebben a 2-3 hétben így a csapatnak a tevékenységébe minimális módon mondjuk belelássanak ezek az edzők, és egy picit így részesei lehessenek ennek az NBA milliónek. Ez nekem kétszer megadatott itt 2024-ben és 2025-ben, ami óriási élmény volt, akár tényleg itt egy NBA csapatnak a hétköznapjába vérkeringésében részt venni.
Azon gondolkodom közben, ugye, hogyha valaki, nem tudom, akár középiskolai, akár egyetemi szinten kosárlabda edző Amerikában, az azért az nagyon nagy megtiszteltetés, és onnan tud ugrálgatni szépen fölfelé, és elmehet a legmagasabb szintekig. Európából például Jakab Máténak lenne lehetősége ilyet, hogy nem tudom, most akármelyik kosárlabda csapatot említhetném, hogy neked oda bekerülni, és akkor ott edzősködni, vagy európai szintről oda bekerülni, az olyan, mintha nem tudom, tűnt találnál a szénakazalban.
Egyértelműen nehezített pálya. Abszolút sokkal nehezebb, tehát ott ezért is számít.
A tudás ugyanaz az igen. Öt ember, ugyanazokkal a szabályokkal kell, hogy játszon.
Abszolút. Ezért számít egy kicsit az, hogy hova is születik az ember. Nyilván vannak olyan országok Amerikában is, azért nagyon előszeretettel alkalmaznak inkább helyi edzőket, nagyon nagy a kínálat is, tehát rengeteg amerikai edző van, ahogy említetted is, Amerikában a kosárlabda szinte vallás, tehát jó szakemberekkel is rendelkeznek, ezért nincsenek is mindig rászorulva ezekre a humán erőforrás importra,
a külföldiekre
igen. És ezért nagyon nehéz azért oda kerülni. De nem lehetetlen, ahogy mondjuk az én esetem is bebizonyította, hogy vannak olyan lehetőségek, amiket meg lehet ragadni és élni vele.
Említetted, hogy Amerikában a kosárlabda az olyan, mint hogy a vallás lenne. Igen, hogyha nézzük a különböző ilyen legnagyobb közvetítéseket, akkor a legnagyobb sztárok ülnek a legelső sorban a kispadon, ahogy szokták mondani, és akkor ott pacsiznak a mindenféle legnagyobb sztárokkal, és elég, hogyha a Justin Timberlake-et, vagy a Jack Nicholson-t, vagy az akárkit említek, és hát oda nyilván nem az van, hogy akkor befizetek 10 000 forintot, és leülhetek az első sorba, úgyhogy lehet, hogy engem találnak fején a labdával.
Talán New York, meg Los Angeles ennek a meleg ágya, tehát a Madison Square Garden New Yorkban is ugye a Staples Center, leánykori nevén bocsánat, már Crypto Arena, ahol rengeteg hollywoodi sztárral, színésszel lehet ugye találkozni, és ők is reprezentálják ennek a kosárlabdának a nagyon népszerűségét.
Mibe kerül oda egyébként egy körülbelül? Az tisztában vagy azzal, hogyha valaki az első sorban a körülni, akkor hány amerikai zöld hasút kell lepakolnia?
Attól is függ szerintem, hogy ki az adott napi ellenfél, tehát hogy milyen szintű csapattal játszanak, mondjuk a Los Angeles Lakers vagy a New York Knicks, de azért szerintem ott több ezer dollár, ahonnan egyáltalán indul ez a kategória.
Hát én inkább megnézem a tévében, és akkor még a popcornt, meg a nem tudom, hotdogot is megcsinálom saját magamnak. Térjünk vissza hozzád, meg térjünk vissza arra, hogy akkor 2028, Los Angeles, magyar női 3x3. I'll keep my fingers crossed for you, ahogy szokták mondani. Na de hogy álltok most? Mi az, ami előttetek van? Elkezdődött ugye tavaly novemberben, mint ahogy említetted. És akkor most mi az, ami előttetek van? Hova viszed a lányokat?
Sikerült kiharcolnunk, ugye említettem a világbajnoki szereplést, ez egy szingapúri világbajnoki selejtezőn történt meg. Meg is említeném azt a 4 hölgyet, aki itt kiharcolt a világbajnoki részvételt. Ugye Böröndi Vivien, Tóth Franka, Szerencsés Tamara és Dávid Mia, ez volt az utazó négyesünk, ők harcolták ki ezt a világbajnoki részvételt, 6 csapat közül sikerült kvalifikálnunk, és június első hétvégén lesz a világbajnokság, ez Varsóban lesz, és ez lesz itt a nyáron az első hivatalos versenysorozatunk, ezelőtt pedig a játékosok majd kőkemény edzőtáborban fognak részt venni.
Hol lesz az edzőtábor?
Általában Budapesten szoktunk edzőtáborozni, mert minden feltétel adott, akár kinti pálya.
Kimentek a ligetbe, és akkor ott egy kicsit a Magyar Zeneháza tövében dobálgattok?
Régen még így lett volna, most már igyekszünk azért professzionális körülményeket teremteni a játékosoknak, de a kinti pálya az nagyon fontos, mert azért itt az időjárás és az egyéb más befolyásoló tényezőkkel is meg kell küzdeni egy 3x3-os mérkőzésen.
Szóval, hogy mentek Varsóba, és akkor ott bízunk benne, hogy a dobogó legmagasabb fokán fogtok majd végezni, hajrá, minden bele. Egy ilyen felkészülés az milyen intenzitást igényel? Hetente 3x edzés, az összes többi napon azt csináltok, amit akartok, vagy hétfőtől szombatig délelőtt délután edzés, és akkor figyeljetek oda az étkezésre, az alvásra, az egészséges életmódra, stb.
Inkább azért a B opció áll ehhez közelebb. Próbálunk ilyenkor tényleg úgy funkcionálni, mint egy hivatalos edzőtábor. Általában napi egyedzések vannak, egy ilyen hosszabb edzés, amiben próbálunk belesűríteni mindent. Ilyenkor a csapat együtt érkezik edzésre, együtt megy el, ugyanabban a szállodában van mindenki elszállásolva. Tehát egy ilyen igazi ilyen edzőtábor feelinget felvenni, hogy ott azért ki tudjon alakulni a csapatkémia is. És általában egy ilyen világbajnokság előtt azért tudunk készülni 7-10 napot.
Ti a Kosárlabda Szövetséghez tartoztok.
Abszolút.
Egy-két utolsó kérdés a végére, Máté, mert hogy sajnos közeledünk a beszélgetés végéhez. nagyon sokáig kosárlabdáztál, azt mutat, hogy nem érted el azt a szintet, amit szerettél volna, és akkor éppen ezért kosárlabda edző lett belőled, bejártad a világot. Amióta az eszedet tudod, te kosárlabdával foglalkozó. Nem elég még belőle? Nincsenek olyan napjaid, hogy most már hagyjatok engem a kosárlabdával, szeretnék golfot nézni inkább, vagy golffal foglalkozni, akármi mással?
Azt gondolom, hogy itt a válogatott mellett ez a munka azért időszakos, inkább nyáron vannak ezek az intenzív időszakok, tehát itt májustól mondjuk szeptember elejéig, amikor a válogatottra kell és válogatottra tudok koncentrálni. Az ezen kívüli időkben pedig szerencsére nekem is vannak úgymond üres járatok, amikor monitorozom a játékosokat, nézem a teljesítményüket, kapcsolatot tartok velük, de akkor effektíve edzést nem tartok, és edzőtábort nem vezényelek a játékosnak, úgyhogy én is tudok ezekben az időszakokban másokra fókuszálni, magamra fókuszálni, más projektekre fókuszálni.
Van még valami az életedben egyébként a kosárlabdán kívül?
Nagyon sok minden. Azért nagyon sok minden más van. Most hirtelen nem jut eszembe semmi.
2028 Los Angeles-t megcéloztátok, az olimpiát, hogy a magyar női 3x3, hogyha minden úgy alakul, és alakuljon minden úgy, akkor viszed a hölgyeket, a lányokat, és akkor ott majd bemutatkozik a magyar női 3x3 az olimpián. Nem tudom, hogy tetoválásokkal hogy vagy eleresztve, de hogyha valaki kijut az olimpiára, akkor egy ilyen ötkarika föl szokott kerülni, vagy nem tudom, Los Angeles, vagy Athén, vagy valami, ami feliratják magukra. Szóval, hogy edző csinál ilyet, hogyha esetleg kijut élet első olimpiájára?
Nem akarok itt fogadalmakat tenni, mert nem vagyok annyira nincs túl sok, nincs tetoválásom abszolút, nem, és nem is terveztem egyet se.
Ez egy olimpia azért?
Igen, az olimpia az elgondolkodható.
Máté, akkor mindent bele, hajrá, jussatok ki az olimpiára 2028. Mondanám, hogy van időtök, de nincs, úgyhogy mindent bele. Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
hol zokog van, hol vígod van.
Sunny Rolandal.
As I took a step out of the front door, I had a good look at the sky. In it I saw a smile. Oh, thinking. Oh, I got some thinking too. The world is upside down like you. Spark lit up so I